Több százezer ingatlan újulhat meg uniós forrásból, 40 ezer új munkahely is létrejöhet. Ma ismét Székelyföld autonómiájáért tüntetnek Marosvásárhelyen, Budapesten is tartanak szimpátia tüntetést. Egyre szorosabb a katonai gyűrű a Krím-félsziget körül, az ukrán televíziós csatornákat lekapcsolták. Jó napot kívánok! Több százezer ingatlan újulhat meg a következő években uniós források felhasználásával. Csepregi Nándor, a területért felelős helyettes államtitkár szerint több száz milliárd forint juthat az energetikai korszerűsítésekre. A tervek szerint nem csak a magánlakások, hanem a közintézmények egy része is megújulhat.
Három éve cserélték ennek a pécsi panelnek a nyílászáróit, akkor leszigetelték az egész épületet is.
Tavaly a megtakarításom egész évben 73 ezer forint volt.
Studi Lászlónénak csak az erkély ajtót kellett cserélnie. A többi nyílászárót már évekkel korábban kicseréltette, hogy spóroljon.
22-23 fok az úgy is megvan, hogy le vannak tekerve a radiátorok.
Egy átlagos magyar család rezsijének háromnegyede a fűtésre megy. De ha rosszul vagy egyáltalán nincs szigetelve egy ház, a felhasznált energia fele harmada is kárba veszhet. A hőkamerás képeken is jól látszik, hogy a világos, sárga részeken az ajtóknál, ablakoknál távozik rengeteg hő. Egy jól szigetelt lakás energia felhasználása akár ötöde is lehet egy felújításra szorulónak. A lakások energetikai felújítására a mostaninál több lehetőség lesz az idén kezdődő uniós költségvetési időszakban. A kormány azt tervezi, hogy a jövőben támogatnák az ingatlanok külső nyílászáróinak cseréje mellett a megújuló energiafelhasználás növelését, vagy éppen az épületek nyári hővédelmének javítását is.
Magyarországon annak a 3 millió családnak a ingatlan korszerűsítése lenne a hosszú távú cél, de azonban ez egy több százezer ingatlant érinthet első körben. Itt beszélünk panelházakról, társasházakról.
A helyettes államtitkár szerint a beruházásokra több száz milliárd forint is juthat. A Magyar Energiahatékonysági Intézet vezetője úgy látja, történelmi lehetőség előtt áll Magyarország. Bart István azt mondja, évente akár 100 ezer ember otthona, csak nem 40 ezer lakás is megújulhat.
Az energiahatékonysági beruházások azért jelentenek óriási lehetőséget a magyar gazdaság számára, mert ugye nem csak a rezsicsökkentéshez járulnak hozzá, hanem egyúttal nagyon sok munkahelyet is teremtenek.
Az intézet friss tanulmányában azt javasolja, hogy a teljes uniós forrás 6%-át fordítsa a kormány az épületek energiahatékonyságának növelésére. Úgy számolnak, ez összesen 40 ezer új munkahelyet teremt, évente pedig 70 milliárd forint költségvetési többletbevételt hozhat. Az elemzés szerint ráadásul, ha a lakóépületeken túl a programot kiterjesztenék a középületekre és vállalkozásokra is, akkor 2020-ra éves szinten 100 milliárd forint energiaköltséget takaríthatna meg az ország.
Megkezdődött az ellátás a Nagykanizsai Kórház új sürgősségi osztályán. A kórház főigazgatója elmondta, hogy a mintegy 650 millió forintos beruházás eredményeként a meglévő 350 négyzetméteres osztály majdnem háromszorosára 910 négyzetméteresre bővült. Az új épületrészben az azonnali beavatkozások elvégzéséhez szükséges műtőt és több vizsgáló helyiséget is kialakítottak. Orbán Viktor miniszterelnök az átadó ünnepségen elmondta, hogy a kormány átvállalta a Nagykanizsa 6,3 milliárd forintos adósságát, és jelentős fejlesztéseket finanszírozott a Zala-megyei városban az elmúlt 4 évben.
Elmúlt 4 évben 35 milliárd forintnyi fejlesztés érkezett ebbe a városba. A kormány tehát elvitt 6,3 milliárdnyi adósságot, és küldött helyette 35 milliárd forintot fejlesztésre. Nagykanizsa jó vásárt csinált Magyarország kormányával.
Rekordértékű 87,1 milliárd eurós export teljesítménnyel zárta a tavalyi évet Magyarország, ami 2,2%-os növekedést jelent. Jelentette be Varga Mihály. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, idén akár 2,4%-kal is nőhet a magyar kivitel. Az export nagyobb része 77%-a az uniós tagállamokba irányul, de egyre nagyobb a más piacok aránya is. Varga Mihály példaként említette Oroszországot, Kínát, Törökországot és az Egyesült Államokat.
A keleti nyitás, ha nem is mindig keleti irányba, időnként ez Dél-Amerikát jelenti, vagy Közép-Amerikát, de sikeres volt, és a magyar export ide jobban tudott növekedni, és ezt azért is tartom fontosnak, mert miközben 4,1%-kal nőtt az Európai Unión kívüli országokba az exportunk, Ezen közben az importunk pedig csökkent 0,7%-kal, tehát itt egy pozitív folyamat van mindenképpen.
A Kormányzati Információs Központ az elmúlt 4 évben folyamatosan a lakosság megfelelő információkkal való ellátásán dolgozott, ezt a feladatát pedig a kampánytól függetlenül a kabinet mandátumának lejártáig ellátja. Közölte a kormányszóvivő az MTI-vel, miután több ellenzéki politikus kifogásolta a kabinet szerepvállalását a kampányban. Girószász András hozzátette, a jelenleg zajló kormányzati tájékoztatás költsége összességében nem éri el a 350 millió forintot. Ezzel szemben 2006-ban 4 minisztériumnál csak az utolsó hónapban több mint 350 millió forintot költöttek kormányzati eredménykommunikációra, mondta a szóvivő. Nem ment el Mesterházi Attila a mentelmi bizottság ülésére, amely Simon Gábor vagyongyarapodását vizsgálja. Így továbbra sincs magyarázat arra, hogy honnan került az MSZP volt elnök helyettesének osztrák számlájára mintegy 240 millió forint. A testület szocialista tagjai sem vettek részt a zárt ajtós tanácskozáson. A bizottság azt is vizsgálja, vissza lehet-e fizettetni Simon Gáborral a 2009, vagyis az első valótlan vagyonnyilatkozata óta felvett képviselői jövedelmét, ami mintegy 36 millió forint. A testület elnöke azután hívta meg az MSZP elnökét, hogy a párt egykori elnökhelyettese Simon Gábor eddig egyszer sem jelent meg a bizottság előtt. Azt állítja Cuslág János, hogy szombaton este halálosan megfenyegették egy bevásárlóközpont bejáratánál. A volt MSZP-s országgyűlési képviselő azt nyilatkozta, hogy nem ismeri azt, aki megfenyegette, de úgy gondolja, hogy a férfi a jelenlegi baloldal egyik támogatója lehet, megjelenő könyve ugyanis az ő érdekeiket sérti. Cuslág János egy pénteken közölt interjúban titkos MSZP-s széfről, kétes eredetű 100 milliókról és egy nejlonszatyorban átadott 50 milliós lelépési pénzről is nyilatkozott.
Tele volt pénzzel, volt benne vagy pár 100 millió forint. Ott állt a régi székház második emeletén, rajta egy MSZMP címerrel. Ezt mondta az MSZP titkos széfjéről Cuslág János pénteken a Napi Gazdaságnak adott interjúban. A riporternek arra a kérdésére, hogy az MSZP-ben mire kellettek ezek a pénzek, a volt szocialista képviselő azt mondta, mindenfélére, fű alatti támogatásokra, zűrös ügyek elintézésére, a pártelnök költségeire, kampányokra, ilyenekre. Cuslág János azt mondta, ő is kapott a titkos 100 milliókból, például 50 milliót akkor, amikor a terrorházánál tett botrányos megjegyzése miatt rá akarták venni, hogy ne induljon a 2006-os választásokon az MSZP színeiben. Az egykori szocialista országgyűlési képviselő a cikkben úgy fogalmaz, a végén megállapodtam a lendvai szekeres szilvási trióval, visszaléptem és kaptam 50 millió forintot egy nejlonszatyorban. Cuslág János azt mondta, a pénz az MSZP-től jött, nyilván a központi széfből. Úgy emlékszik, egy titkárnő adta át neki egy nejlonszatyorban. Cuslág János az interjúban beszélt arról is, hogyan döntöttek a pályázatokról a Gyurcsány Ferenc vezette sportminisztériumban. Úgy fogalmazott, a sportpályázatok elbírálásakor ott ült Gyurcsány Ferenc mellett, és ő mondta meg neki, melyik pályázatnak kell nyernie. Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy rendben van. Mindig azt mondta. Mesterházi Attila és az interjúban név szerint is említett baloldali politikusok cáfolták Cuslág János állításait, a Demokratikus Koalíció szóvivője pedig azt mondta, Cuslág János hazudik. Gyurcsány Ferenc az ATV-ben arról beszélt, hogy éppen ő volt az, aki küzdött a fekete pénzek világa ellen.
Most jön egy fiatal ember, és azt mondja, hogy mi magunk voltunk az ördögök, akinek mondjuk a szava hihetősége legalábbis megkérdőjelezhető. Engem ezek már nem érintenek.
Cuslág János most azt állítja, hogy az interjúban megjelentek miatt szombat este halálosan megfenyegették.
Megfenyegettek. Amikor egy bevásárlóközpont ajtajába egy ilyen 40 körüli úriembernek, nem tudom, nevezhető ember azt mondta nekem, hogy ezt nem felejtjük el neked, és ezért meg fogsz halni.
Azt mondta, nem ismeri azt az embert, aki megfenyegette, de szerinte a jelenlegi ellenzéket támogató férfi lehetett. A hétfőn megjelenő könyve ugyanis szerinte az ő érdekeiket sérti. Cuslág János feljelentést tesz az ügyben. Közben a blik.hu arról írt, szombaton ellopták a hétfőn megjelenő könyv szerzőjének a laptopját. Autóját az Andrássy úton törték fel, amiből kivették a hordozható számítógépet, rajta a Cuslág János történetét feldolgozó kötet kéziratával.
Én már nem kívánok nyilatkozni senkinek, úgy miért a családomhoz.
Tavaly szeptemberben szabadult Cuslág János 6 éves börtönbüntetése után. A volt MSZP-s országgyűlési képviselőt és társait azért ítélték el, mert több 10 millió forintnyi pályázati pénzt használtak fel szabálytalanul civil szervezeteken keresztül. Cuslág János a Napi Gazdaságnak azt mondta, most a Simon ügy miatt érezte úgy, hogy meg kell szólalnia. Az MSZP elnöke szerint a Cuslág ügy a Fidesz érdekeit szolgálja. Erről pénteken Sopronban a híradó kérdésére beszélt Mesterházy Attila.
Ne csináljunk úgy, mintha nem a kampányról lenne szó. Én már vártam, hogy mikor szedik elő újra a Cuslág ügyet.
Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője szombaton úgy fogalmazott, a Cuslág ügy a szocialisták ügye, hiszen Cuslág János az MSZP politikusa volt, és ez a párt juttatta őt pozícióba. Zsigó Róbert szerint az MSZP nem menekülhet a magyarázat elől, ebben az ügyben sem.
Az Összefogás párt tényfeltáró fórumra hívja Cuslág Jánost, a médiát és a baloldal vezetőit, hogy kiderítsék, mi igaz a volt szocialista politikus könyvében foglalt állításokból. Közleményük szerint azért hívják meg Gyurcsány Ferencet, Szigetvári Viktort, Mesterházy Attilát, Szilvási Györgyöt, hogy a média teljes nyilvánossága előtt válaszoljanak a mindenkit foglalkoztató kérdésekre, vagy mondják el az eseményekről saját véleményüket. Utána járt Cuslág János állításainak, mondta a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában az egykori MSZP-s politikusról szóló könyv szerzője. Szalai Vivien hozzátette, teljesen természetesnek tartja, hogy az ellenzék cáfolja Cuslág János állításait. Az újságírónő arról is beszélt, hogy szombaton autója csomagtartójából ellopták a laptopját, amely tartalmazta a könyv kéziratát. Arra a kérdésre, hogy vajon kifejezetten a kötettel összefüggésben akarhattak-e adatokat szerezni a tolvajok, úgy válaszolt, szeretne hinni abban, hogy ez abszolút véletlen volt.
Eltűnt a csomagtartóból minden. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy azért, mivel mind a két helyszín kamerákkal felszerelve volt, előbb-utóbb megtalálják, hogy ki csinálta ezt. Döbbenten állok az események előtt, hiszen soha korábban nem fordult elő velem hasonló.
Ma ismét Székelyföld autonómiájáért tüntetnek Marosvásárhelyen. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke azt mondta, továbbra is azt tervezik, hogy a megmozdulásról elvonuló emberek az eredetileg bejelentett útvonalon, de nem az úttesten, hanem a járdán fogják a főtérre kísérni azt a küldöttséget, amely a demonstráción elfogadandó petíciót adja át a román kormány helyi képviselőjének. Ma több európai és amerikai nagyvárosban, valamint Budapesten is tartanak szimpátiatüntetést a román nagykövetségek előtt. A marosvásárhelyi megemlékezéssel egy időben 16 órától a Hősök terén tartja meg rendezvényét a Székelyföldért Társaság. 17 órakor Bonyhádon a Székely Emlékparkban lesz szimpátiatüntetés. Clevelandben és Los Angelesben már megtartották rendezvényeiket az ott élő magyarok a székelyföldi magyar autonómia ügyének támogatására. A kanadai Torontóban pedig a Székely Magyar-Kanadai Egyesület szervezett tüntetést.
Egy petícióval indultunk el, az egyiket a román állam fele, amelyben kérjük a román államot, hogy békésen indítsák el a tárgyalásokat. A másik petíciót a kanadai kormányhoz, hogy nyomást gyakoroljon a román kormányra, hogy biztosítsák a nemzeti kisebbségeknek a jogait, az emberi alapjogokat, és ezzel, hogy elősegítsük az autonómiának a kivívását.
Egy kivételével az összes ukrán televíziós csatornát lekapcsolták a Krímben, helyettük orosz televíziók műsorait sugározzák. A félszigetet múlt héten szállták meg orosz katonák és helyi orosz barát fegyveresek.
Orosz barát önvédelmi csoportok tesznek esküt Szevasztopolban az új krími vezetés előtt. A fegyveres egységet parancsnokként üdvözli Szerhij Aksionov, akit a krími autonóm parlament 2 hete vitatott körülmények között választott meg a félsziget kormányfőjévé. Aksionov eddig mindössze egy kicsi orosz barát párt homályos múltú vezetője volt. Hirtelen azonban beindult a politikai karrierje, és a krím orosz barát megszállásának vezér alakja lett. Feltehetően ilyen fegyveres, előtte tisztelgő önvédelmi csoportok hurcolták el vasárnap az Ukrajna egységét támogató három aktivistát a Krimben, akiket azóta ismeretlen helyen tartanak fogva. Közben az orosz erők egyre szorosabbra vonják a gyűrűjüket a Krimfélszigeten. Erre a határt ellenőrző ukrán repülőgépre többször rá is lőttek. Az orosz és orosz barát fegyveresek egymás után alakítják ki határőrhelyeiket Ukrajnában, és újabb katonai repülőteret zártak körbe. Az ukrán hadsereg ezért a Kárpát melléki Ivano-Frankivskban teljes készültségbe helyezte vadászgépeit. Kapcsolatban vagyunk a krími ukrán tisztekkel, bármikor készek vagyunk a segítségükre sietni, mondta a légibázis parancsnoka. Gyakorlatozik az ejtőernyős hadosztály is. Annak ellenére, hogy az ukrán védelmi minisztérium úgy nyilatkozott, egyelőre nem küldenek fegyveres erőket a Krímbe. Az ukrán határőrök szerint már orosz katonák tízezrei állomásoznak a félszigeten, Moszkva azonban ezt továbbra is tagadja. Az orosz propaganda hazudik, mint mindig. Ezt már Mihail Hodorkovszki, egykori dúsgazdag orosz olajmágnás mondta a vasárnap Kijevben, a Majdan téren összegyűlt Ukrajna egységéért tüntető több ezres tömeg előtt. Vlagyimir Putyin orosz elnök egykori legnagyobb politikai ellenfele nemrég szabadult a börtönből. Annak idején nem hódolt be Putyinnak, sokak szerint ezért kapott letöltendő börtönbüntetést adócsalás vádja miatt. Az ukrán fekete-tengeri kikötővárosban Odesszában is ezrek tüntettek az orosz beavatkozás ellen. Odessa hősváros, Putyin itt nem vonul át. Ilyen és ehhez hasonló transzparensekkel vonultak az utcára a demonstrálók, akik ukrán zászlókat lengettek és Putyin ellenes jelszavakat skandáltak. Több kelet-ukrán és krími városban viszont Moszkva barát tüntetések voltak. Szimferopolban, a félsziget fővárosában Oroszországot éltetve énekeltek és táncoltak az emberek a Lenin emlékműnél. A Krímben 6 nap múlva tartanak népszavazást arról, hogy az autonóm köztársaságot Oroszországhoz csatolják-e, vagy Ukrajna része maradjon. A referendumot Moszkva támogatja. Az ukrán kormány, az Európai Unió és az Egyesült Államok azonban törvénytelennek minősítette azt.
Ez volt a Híradó délben, legközelebb 16 óra 20 perckor várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Kívánok. A magasabb légrétegekben nedvesebb léghullámok érkeztek fölénk, azonban a talaj közelében továbbra is száraz levegő alakítja időjárásunkat. A délutáni órákban változó vastagságú fátyol felhőzetre számíthatunk, azonban a déli területeken vastagabb felhők is lehetnek, de csapadék ott sem várható. A hőmérséklet általában 10 és 14 fok között alakul. Az éjszakai órákban kelet, észak-kelet felől fokozatosan kiderül az ég, a legkésőbb a délnyugati, déli területeken számíthatunk erre, csapadék nem várható. Hajnalra általában mínusz 3 és plusz 5 fok közé csökken a hőmérséklet, azonban egyes mélyebben fekvő területeken ennél hidegebb is lehet. Holnap napközben szintén túlnyomóan napos időre számíthatunk, már fátyolfelhők sem lesznek az égen, a hőmérséklet pedig jellemzően 14-15 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!